Isten igéjét Máté evangéliumából fogom olvasni, a második rész, első 15 versét. Kérem, hogy a gyülekezet fennállva hallgassa Isten igéjét. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki: a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, és pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét. Majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről. Mihely pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Miután eltávoztak, íme az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még ének idején, és elment Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a próféta által: Egyiptomból hívtam el fiamat. Eddig Isten igéje, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, mi is a te színed elé járulunk, ahogy a bölcsek nagy örömmel örvendezve látták azt, hogy hol áll meg a csillag, és bemenve a házba téged imádtak. Add az imádatnak ezt a lelkét, szent lelked által a mi szívünkbe is, hogy mi is te előtted boruljunk le, és ha nincs is arany, tömjén, mirha nálunk, de a szívünket hadd adjuk te néked a mai napon. Kérünk téged, hogy fogadd el ezt tőlünk, fogadj el önmagunkat érő és szent áldozatul, hiszen te magad is áldozatul adtad értünk önmagadat. Segíts, hogy hálából mi is az életünket neked ajándékozzuk itt a mai napon. Kérünk ad, hogy az Isten tiszteletünk valódi Isten tisztelet legyen a szószoros értelmében, hogy tiszteljünk és imádjunk téged azzal, ahogy itt vagyunk, a mi lényünkkel, a szívünkkel, szívünk imádatával, hódolatával. Áld meg igédet, amely közöttünk hangzik, amit megirattál és amit nekünk küldtél a mai napra. Áld meg igéd hirdetőjét, Montit is. Add meg, hogy egy szívvel, egy élekkel tudjunk te rád várni, te rád tekinteni, meghallani és befogadni mindazt, amit a mai napra mindannyiunknak készítettél. Az Úr Jézus nevében kérünk. Amen.
Megint olvastunk egy olyan történet, amit jól ismerjünk. De ma egy kicsit más szemszögből szeretnék nézni ezt a történet, olyan gondolatok, amit esetleg általában nem hangsúlyozok annyit, általában a fő gondolat az, hogy Jézus született, és az mit jelent, de ebben a történetben fogunk látni azt, hogy Isten hogyan gondoskodik. Konkrétan fogunk látni Jézus életében hogyan gondoskodott, de sokkal szélesebb fontos, hogy mi megértjünk azt, hogy a 21. században Isten meg mindig az az Isten, aki gondoskodik rólunk. Menjünk vissza ebbe a történetbe, először itt a Máté második részbe, és itt a második rész a második versben, amikor találkoztunk ezzel a bölcsekkel, mi nem tudunk pontosan hányan voltak, mi általában beszél háromról, azért, mert három ajándékot hoztak. De az nem jelenti, hogy mindenki csak egy ajándékot hozott, lehetséges, és többen voltak. Mi nem tudjuk, az nem a lényeg. Nagyon sokszor úgy érzem, hogy mi kezdjünk vitatkozni valamiről, ami én meg vagyok győzve arról, hogy három bölcs volt. És akkor vitatkozunk arról, de az nem a történet lényege. És nagyon fontos, amikor mi olvasunk ezt a történet, próbáljunk különbséget tenni az, ami nem lényeges, és az, ami lényeges. Az egyik, ami lényeges, itt a második versben van szó egy csillagról. Megjön, van olyan, amikor beszélünk a csillagról, ami nem lényeges. Az, hogy ez egy normális átlag csillag volt, vagy ez egy különleges csillag, ami csak egyszer az egész történelemben létezett. Tudunk magyarázni azt, hogy ez egy olyan csillag valahol a rendszerben, ami felrobbant, és azért arra az időre más nem tudjuk. Nem a lényeg az, hanem a lényeg az, hogy Isten gondoskodott. És volt egy csillag. Mi a részleteket nem tudunk magyarázni. Mi nem tudhatunk azt, hogy pontosan milyen. Nekem egy kicsit nehéz felfogni azt, hogy esetleg én tudnám képzelni azt, hogy ezek a bölcsek láttak egy csillag, és arra fele mentek. De az, hogy egy csillag hogyan tud pontosan mutatni egy konkrét hely, ahol Jézus van, én nem tudok felfogni azt. Legalább amikor én láttam egy csillag az égben, én nem tudok mondani, hogy az a csillag mutatja a Gellért hegyet. Ilyen pontosságon én nem láttam a csillagokat, de valahogyan ebben a helyzetben az a csillag olyan csillag volt, ami tudta pontosan vezetni ezek az emberek Jézushoz. A csillag az, hogy az ott volt és végezte azt a munkát, amit végzett, azt lehet mondani, hogy ez az Isten gondviselése volt. Az Isten terve a kezdettől kezdve az, hogy lesz ezek a bölcsek. Az Isten terve a kezdettől kezdve az volt, hogy lesz egy csillag az égben akkor, amikor kell. Hogy ezek a bölcsek tudnak találkozni Jézussal. Amikor találkoztak Jézussal, mi azt olvasunk, hogy Herodes kérte, hogy miután találkoznak vele, visszamennék hozzá, és mondanak neki, hogy hol van Jézus. Megint a 12. versben látjuk Isten gondviselése. Ott a 12. versben, mivel azonban kijelentést kapott álomban. Én eddig sohasem kaptam ilyenfajta kijelentést Istentől, hogy én aludtam, és az álomban volt valami kijelentés. Ez nem történt vele. De nincs semmi kérdés bennem, hogy ezek a bölcsemberekkel ez valóban így történt. Istennek van hatalma közbelépni. Isten van hatalma gondot viselni a mi életünkben. Volt egy pár nagyon fontos döntést az én életemben. És amikor kellett hozni ezeket a fontos döntéseket az én életemben, soha sem láttam azt, hogy Isten írt valamit föl a falra. A Bibliában van ilyen. Soha sem volt az, hogy valami álomban láttam valami látomást. De a Bibliában van ilyen. Az én életemben, amikor vártam az Isten gondviselése, általában úgy volt, hogy lett egy mély meggyőződés a szívemben, ami egyezett azzal, amit olvastam az igében. És meg vagyok győződve arról, hogy Isten így gyakorolta az ő gondviselése az én életemben. Majd vissza fogok térni ehhez egy kicsit később, hogy hogyan látjunk az Isten gondviselése a mi életünkben. De a Biblia Isten nem egy olyan Isten, aki több ezer évvel ezelőtt teremtett a világot, és utána ő azt mondja, jó, ezt most indítottam, többet nem foglalkozom vele. Vannak olyan emberek, akik így gondolkoznak Istenről. Ők azt mondnak, hogy igen, volt egy teremtő, ő teremtett a világot, de utána ő tovább utazott valahova, és ő ott valószínűleg létrehoz egy másik világot, de ami van itt, ő nem foglalkozik azzal. A Biblia nem tanítja ezt. A Biblia azt tanítja, hogy Isten teremtett ezt a világot, és ő foglalkozik minden emberrel. Most nem számoltam, hogy hányan lakunk a világban az utolsó időkben, de tudom, hogy több mint 7 milliárd ember laknak a világban. Isten olyan hatalmas, hogy ő tudja, mi van mindegyikkel. Mi nem tudunk felfogni azt. Én sokszor nem tudok átlátni, mi van itt a gyülekezetben, és 100-150 emberről van szó. De Isten az, aki tudja, mi van több mint 7 milliárd emberrel. És az ő gondviselése ott van, azok az emberek életükben. A másik, amit látjunk, az Isten gondviselése itt a Jézus életében, az volt, hogy miután ezek a bölcsek odajöttek, Isten megjelent Józsefnek, megjelent álmában, és azt mondta neki, hogy kell utazni Egyiptomba. És ott kell maradni egy bizonyos időre. Megint, mi nem tudjuk, hogy pontosan mennyi idő voltak Egyiptomban. Lehetséges egy pár hétről van szó, lehetséges egy pár hónapról van szó, nem lehet kizárni azt, hogy egy pár évről volt szó. De mindegy, hogy mennyi időről volt szó, nem hiszem, hogy a Józsefnek volt annyi pénz a bankban, hogy ő tudta volna indulni ezen az úton. Az nem költség nélkül megy, hogy az ember megy lakni egy idegen országba, egy kis gyerekkel. De látjunk az Isten gondviselése. Mert ezek a bölcsek, amikor jöttek oda, ők hoztak ajándékokat. Az ajándékokat nem olyan ajándék, amit esetleg valaki kapott tegnap este, vagy ma reggel karácsonykor, amit az ember szívesen használ, hanem az ajándékok, amit ők kaptak, mindegyik volt nagy értéke. Tudom, hogy csúnya dolog kapni egy ajándékot, és utána eladni azt pénzért. De én merném mondani, hogy a József és a Mária pont ezt csináltak. azokat az ajándékok, amit ők kaptak, azt adott a fedezet, ami kellett nekik, hogy tudtak utazni egy idegen országba és ott lakni. Próbáltam után kutatni, hogy fontos, hogy mennyi pénz volt, amit az, amit kaptak. Mi volt a valódi érték. És az a probléma, hogy nem tudtam találni semmi információt erről. Vagy legalább hiteles információt erről. Egy helyen olvastam, hogy az értéke volt több mint 200 millió USA dollár. Én nem hiszem azt. Az egy kicsit sok, de mi nem tudunk, hogy mennyit kaptak. Az nagyon lényeges, ha az arany, amit kaptak, egy 4 kiló, vagy 8 kiló. Az érték egészen más. De valahogyan szerintem tudunk azt mondani, ebből az Isten gondviselése olyan volt, hogy az ajándékok értéke elég volt a József és a Mária szükségleteire. Többet nem kell tudni annak. Elég volt arra, ami kellett nekik. Nem érdemes vitatkozni arról, hanem meg kell érteni azt, hogy Isten annyira szerette őket, hogy az ő gondviselése elég volt. Lépjünk tovább. A második pont ott a vázlaton, az Isten gondviselése Jézus által. Most nem beszéljünk azt, hogy Isten gondviselése a Jézus életében, de az, hogy Jézus az, aki Isten használ, az, ahogyan Isten gondoskodott rólunk. Az, hogy tudunk megérteni ezt, esetleg segít, ha mi visszamenjünk az Ószövetségbe, az Abraham története. Akkor ismerjünk az Abraham története, amikor Isten hívott őt egy másik országra, és utána Isten azt mondta neki, hogy az ő fia által lesz annyi utódja, amit lényegében nem lehet számolni azok. Nem lehet számolni azokat. És utána, ahogyan olvasunk a 22. részben, a Mózes első könyvben, azt látjunk, hogy Isten próbára teszi Abraham hitét. És azt mondta Abrahamnak, hogy vigyél a fiadat áldozatul. Gondolkodunk az Abrahamról. Abraham kap ez a kijelentés Istentől, és ő azt mondja, hogy de Isten, ez ellentétes az, amit eddig mondtál. Eddig te azt mondtál, hogy ez a gyerek által lesz rengeteg utódom, és most azt mondsz nekem, hogy áldozatul kell odavinni ezt a gyereket hozzad, akkor ha áldozatul odaviszem, akkor hogyan lesz utódom? A kettő ellentétes egymással. De ahogyan olvasunk az Abraham életében, ő tett egy hitlépés. És ő bízott az Úrban. Erős volt az ő hite. A 8. versben látjuk, hogy a fia föltett egy kérdést a 7. versben. Itt van a tűz meg a fa, de hol van az áldozatra való barra? És a 8. versben olvasunk az Abraham válasz. Abraham azt mondta, Isten majd gondoskodik az áldozatra való barránról, fiam. Abraham az ő hitében, ő azt mondja, hogy az Isten gondviselése. Isten fog gondoskodni róla. Legalább megint az én életemben, én egy olyan ember vagyok, hogy én próbálok kitalálni, hogy Isten hogyan fog gyakorolni a gondviselés az én életemben. És akkor én előre gondolom, akkor ebben a helyzetben a megoldás ez. Ebben a helyzetben a megoldás ez. Isten ezt fog csinálni. Én azt mondom, a legtöbb helyzetben Isten meglep engem. Az Isten nem oldja meg a problémákat az életemben, ahogyan én gondolom, hogy ő fog megoldani azokat előtte. Isten sokkal jobban látja, hogy mi az, amire szükségem van, mint én láttam. Az én látásom elég korlátozott. Én most tudok látni, hogy mi van ebben a teremben. De én most nem tudok látni, mi van a bejárati ajtónál. Én nem tudok látni, hogy mi van az otthonommal most. Sok mindent én nem látok. Korlátozott az én képességeim. Az Isten képessége nem korlátozott ebben. Ő látja, ő tudja, hogy mi az, ami kell neked. Isten tudja, hogy mi az, ami kell neked. Tovább olvasunk az Abraham történetében, itt a 13. versben. Miután ő odavitte a fiat, és oda kész volt áldozni őt, Isten közbelépett. Isten közbelépett, és megint látjunk az Isten gondviselése. Akkor felemelte Abraham a tekintét, és meglátja, hogy ott van egy kós. Szarvánál fogva, fönt akadva a bozotban. Oda ment Abraham, fogta a kós, és azt áldozott fel, égő áldozatul a fia helyett. Azután így nevezte el Abraham azt a helyet. Az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják, az Úr hegyen a gondviselés. Ő azt mondja itt, hogy az Abraham fia helyett Isten gondoskodott arról, hogy ott volt egy élő állat, amit Isten oda helyezte. És amiatt az Abraham fia nem kellett ott meghalni. Remélem, hogy látjunk a párhuzam az Abraham történetében és a mi történetünkben. Ahogyan az Abraham vitte az ő fiát oda áldozatul, az egyik értelemben, ha az lenne a rend a földön most, akkor mi lennünk az áldozat? Mi lennünk az áldozat, nem mert mi úgy döntöttünk, hanem mert mi bűntettünk. És a bűn ítélete a halál. De megint látjunk az Isten gondviselése. Az Isten gondviselése az volt, amit mi ünnepeljük ma. Az, hogy Isten küldte az ő egyetlen fiát. És Jézus Krisztus meghalt helyettem és helyetted. Nagyon fontos, hogy mi nagyon személyesre teszünk ezt a dolgot. Amikor mi beszélünk egy családról, aki itt vagy ott túl, az nem elég, hogy Isten meghalt a szüleidért. Mindegyik ember itt kell látni azt, hogy én bűnös ember vagyok, és Jézus meghalt a kereszten miattam, és az én bűnöm miatt. És szükség van, hogy mindnyájunk látjunk azt, hogy az egyetlen reménységünk az Isten gondviselése. az, hogy Jézus Krisztus meghalt a kereszten helyettünk. Indult a folyamat azzal, amit mi ünnepeljünk ma, hogy Isten tette azt a lépést, hogy Jézus jött és élt köztünk. De a Jézus fő munkája nem volt az élete, hanem a halál. És az, amit üdvözít minket, ez az Isten gondviselése. A harmadik terület, amik szeretnék röviden nézni, azt, hogy az Isten gondviselése ma. Isten hogyan gondoskodik rólunk? Amikor egyetemista voltam, olvastam egy könyvet, a szerzőr Kambodzsából volt, Vietnam mellett, abban az időben volt a Vietnam háború, akkor abban az időben, abban az országban a vörös kemerek voltak, akik hatalomba kerültek, és nagy üldözés volt abban az országban. És volt egy fiatal házaspárval, egy fél éves gyerekkel, akik akkor a fővárosban szolgáltak a Timoteus társasággal az egyetemi szolgálatban. És amikor történt a lázadások ott, és az ellenzék jött hatalomba ott, akkor lényegében mindenki kellett kimenni a fővárosból. Egy kicsit olyan volt, mint a második világháborúban, amikor vonattal vitték az embereket koncentrációtáborokba. De ott nem vitték az emberek ilyen táborokba, hanem csak vitték őket a dzsungelba, és ott a dzsungel közepénbe ott hagytak őket. És ez a fiatal házaspár oda kerültek a dzsungel közepébe, egy csecsemővel. És ott kellett dolgozniuk, egy pár százan voltak ott, de kevés volt az élelmiszer. Nagyon könnyen, vagy azt mondom, hogy nagyon sokan meghaltak. Ez a férfi minden nap ment horgászni. Ő azt mondja, hogy a többiek, amikor mentek horgászni, esetleg egy ilyen nagyságú halat tudtak fogni. Ő mesél az ő könyvében, amit ő írt az Isten gondviseléséről, hogy két hónapon keresztül, amikor ő ment horgászni, egy ilyen nagyságú halat tudott fogni. Minden nap csak egyet. Két hónapon keresztül. Hogy van ez? Ez azért van, mert ő egy olyan ügyes horgász volt? Nem, ő egy városi fiú volt. Mielőtt oda került a dzsungelba, sohasem ment horgászni. Valahogyan, amikor ő ír róla, ő azt mondja, hogy így volt az Isten gondviselése. Isten, ahogyan mi imádkozunk a mi atyánkban, Isten adta az ő helyzetében a minden napi kenyeret. Többet nem adott. Annyi adott, amennyire kellett arra az egy napra az ő családnak. Ez történt 1975-ben. Nem olyan régen. Mi gondolkodunk, amit olvasunk a Bibliában, amikor az emberek kijöttek Egyiptomból. És a mánával ott volt az Isten gondviselése. Megint ugyanaz volt, hogy annyit tudtak összeszedni, ami elég volt arra a napra. Milyen hit kellett az emberekben? Hogy nem tudok forrakni a polcra elég a következő napra, hanem az Isten gondviselése. Ő adott annyit, amit kellett arra a napra. ha adném lehetőséget most, hogy bizonságot teszünk. Szerintem nagyon sok ember tudna fölállni most, és tudna beszélni egy időszak az ő életében, amikor ő tapasztalta az Isten gondviselése. Az Isten gondviselése több formában történik. Van olyan, amikor mondhatunk, hogy van egy csoda, olyan, mint történt ezzel a fiatal házaspárral, de van olyan, amikor Isten csak használ egy másik hívő ember. És ő tesz egy olyan vágy az ő szívére. Tegnap az interneten láttam egy történet, ahol egy fiatal fiú kiment egy kísérlettel, és a kísérlet az volt, hogy ő oda megy egy utcai emberre, egy hontalan emberhez, és oda adott neki $100. És utána a barátjával, kíváncsiságból úgy csinálták ezt, mint egy kísérlet, oda adtak neki a $100, és utána kezdtek filmezni, hogy ez a férfi mit csinál az alapénzzel. És ahogyan követték őt egy bizonyos távolsággal és filmeztek, láttak, hogy ő egyből bement egy boltba, és egy olyan bolt, ahogyan ki volt írva, hogy ital. És akkor az emberek ma igen, ezt gondoltunk. És utána a férfi kijött, ebből a boltból volt két zsák a kezében. És kiment egy közeli parkhoz, és oda ment két hontalan emberhez, aki ott voltak, ott ültek egy asztalnál, és ő kivett a zsákból valami élelmiszer, és oda adta nekik. Utána ő tovább ment a parkban, és talált még embereket. És megint kihúzta azok a két zsákból azt az élelmiszert, amit ő vett azzal a $100. És akkor a fiú, aki csinálta a filmezést, nem bírta tovább. És oda ment megint a férfihoz. A férfi egy kicsit meglepődött, hogy te mit keresel itt. És utána a fiú mesélt, hogy ő miért csinálta, mit csinálta. És a férfi mesélt az ő életéről. Hogyan került arra a mély pontra, ahova ő került. És ő azt mondta, hogy nézd, én látom ezeket az embereket, és látom, hogy a legtöbb nem tehet róla. És én kaptam ezt a $100, én azt láttam, hogy ezt kell továbbadnom. Aki csinált a filmezés, azonnal adott neki még $100. De az érdekes ebben az, hogy ő egy eszköz volt Isten kezében. Hogy ő tudta azt a gondviselést adni egy rászorult ember életében. Isten látja, hogy mi van a mi életünkben. És Isten gondoskodik rólunk a megfelelő időben. És ez igaz minden területről. Megint én valószínűleg tudnám kérni, hogy meséljünk, hogy mi az a szükséglet most a te életedben. Mivel küzdködsz most? És amikor van ez a küzdelem a mi életünkben, mit csináljuk? meneküljünk Istenhez, Istentől, vagy fordulunk Istenhez. Ha mi fordulunk Istenhez ebben a nehézségben, akkor fogunk tapasztalni az Isten gondviselése. Én ezt tudok garantálni. Azt is tudok garantálni, hogy valószínűleg nem fogunk kapni azt a gondviselést, azt abban a formában, amit mi tudnunk képzelni. Isten visel gondot a mi életünkben, de az ő módon, az ő idejében. Ahogyan ő látja az egészet, ahogyan ő látja, hogy mi az, amire szükségünk van. A Filippi 4. rész a 13. versben, miután Paul írt, hogy ő tanult bőségben élni, és ő tanult éhezni, a 13. versben, mindenre van erőm a Krisztusban, aki meg erősít engem. Az Isten gondviselése. Ő az, aki megerősít. A zsidókhoz levél a 13. részben az 5. vers. Isten azt mondja nekünk, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Vannak olyan időpontok az életünkben, amikor mi úgy érzünk azt, hogy Isten nincs. Az érzéseink tudnak félrevezetni minket. És azok a helyzetekben, amikor van egy ilyen érzés bennünk, vissza kell jönni az Úrhoz, és látni kell, hogy mi az, amit ő mond. Ő azt mond, hogy ő fog adni az erőt, amikor kell. Ő azt mondja, hogy ő soha sem fog elhagyni minket. Remélem, hogy most, amikor mi ünnepeljünk a karácsonyt, mi tudunk emlékezni és gondolkozni azon, hogy így van egy gondoskodó Istenünk, aki gondoskodott rólunk, amikor mi a legmélyebb ponton voltunk, ő adta a megváltót. Ez a reménységünk. Ezt ünnepeljünk ma. Imádkozunk. Édes Atyánk, olyan könnyű elfelejteni. Olyan könnyű összehasonlítani a mi helyzetünk más emberekkel. És amikor azt csináljuk, és látjuk, hogy jobb a másik embernek, akkor felmerül néha egy kis irigység bennünk. Kérjünk, bocsáss meg minket, amikor ilyen érzések vannak bennünk. Segíts minket látni azt, hogy valóban egy gondviselő Isten vagy. Valóban szeretsz minket egy agapi szeretettel. Kérjünk, segíts minket, hogy ezt tudunk tapasztalni ma és a következő napokban amikor ünnepeljünk a karacsonyt. Azt is kérjünk, hogy adjon lehetőség, hogy mi tudunk egy eszköz lenni a te életedben, a másik ember életedben. Hogy te tudsz használni minket a gondviselésben. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.